Gyertek testvéreim, imádkozzunk! A mi segítségünk és húsvéti ünnepszentelésünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Húsvét kora reggelén szeretettel köszöntök mindenkit, annak ellenére, hogy egy órával kevesebbet lehetett aludni, látom, hogy népes gyülekezet jelent meg. Üdvözlök mindenkit szeretettel. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 228-as éneket. 228-as énekünk így kezdődik, e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében, dicsérjük Isten szívvel. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levelében, a 15. részben, a 12. verstől kezdődően. Az első korintusi levél 15. részéből, a 12. verstől olvasom az igét. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek, ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus sem támadott fel, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivel hogy Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek. Tehát, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvéreim, elénekelve a 232-es éneket. A 232-es ének mindhárom versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: győzelmet vettél, ó feltámadott. Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással az ünnep lehetőségét. Köszönjük, hogy ezt az ünnepet nem mi emberek hoztuk össze. Mert nekünk nem lett volna hatalmunk van ennek az ünnepnek az okát megvalósítani. Legyőzni a halált, a mi ős ellenségünket, amitől úgy retteg az emberi szív. Köszönjük hálaadással, hogy amit mi képtelenek vagyunk megtenni, te azt megtetted helyettünk és érettünk, Istenünk, amikor Jézus Krisztus feltámadásával halálos csapást mértél a halálra. Köszönjük, hogy nem kell már félelemmel és remegéssel gondolni a mi elmúlásunkra. Köszönjük, hogy az hitünk szerint a feltámadás reménységének a birtokában csak egy küszöb lehet, amin átlépve megérkezhetünk az örök életre. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a nagybetűs élet maga Krisztus, és a nagybetűs feltámadás is ő. És köszönjük, hogy aki hozzájön ma Húsvét ünnepén, őszinte hittel és reménységgel, abban ismét megújul az élet, abban új reménység születik. Aki hozzád jön, azt megajándékozod újra és újra a hitnek és a bizalomnak a képességével. Köszönjük, hogy így jöhetünk mi is. Sokszori kételjeinkkel, reménytelenségünkkel, vagy netán vaskos hitetlenségünkkel, aminek okán annyi nyugtalanság és félelem gyötör sokszor minket. Köszönjük, hogy mindezt eléd hozhatjuk, és kérhetjük, hogy áldj meg minket megújuló reménységgel, életes bizalommal, hogy túllássunk síron és elmúláson, és a hit szemeivel felismerjük az elénk siető Krisztust, aki ismét ránk köszön. Békesség néktek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és készüljünk Isten igének a hallgatására, elénekelve a 233-as ének harmadik versét. A 233-as énekünknek a harmadik versét énekeljük, mely így kezdődik. Nincs már szívem félelmére, nézni sírom fenekére. Testvérek, hallgassuk meg Isten húsvéti üzenetét a Lukács evangéliumának a 24. részéből. Az orgonát le lehet kapcsolni a prédikáció alatt. A Lukács evangélium a 24. részéből hallgassuk az igét, testvérek. Az első 7 versből olvasom, csendes és figyelmes lélekkel hallgassuk fennállva. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találták. És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. És lőn, hogy mikor ők efelett megdöbbentek, ímé két férfiú állt melléjük fényes öltözetben, és mikor ők megrémülvén a földre hajtották orcájukat, azok azt mondták nekik, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mint beszélt nektek még, mikor Galileában volt, mondván, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Eddig tart az alap. Meg az testvérek, ma pirkadatkor különös élményben volt részem. Az este már előre vittem az órát, be is állítottam, hogy idejében felkeljek, nehogy lekéssem ezt az Isten tiszteletet. És már az óra csörgés előtt egy különös élményben volt részem. Azt álmodtam, hogy becsengett az irodába egy fiatal apuka, bejelentve kisgyermekének a halálát. Úgy megrettentem erre a hírre. És nyomban ez álom után fölébredtem. És akkor úgy jóleső érzéssel nyugtáztam, hogy ez a halálhír nem igaz. Ez csak álom volt. amikor ez a jóleső érzés úgy elömlött rajtam, nézek az ablak felé, és látom, hogy kezd firkadni, és rögtön megszólal egy madárhang. Ébred az élet. A halálhír nem igaz. És úgy végig gondoltam magamban, miközben elkezdtem imádkozni még az ágyban, hogy Uram, milyen különös indítás ez húsvét hajnalán. Hogy ott, amikor a sötétség még úgy tűnik, hogy erősen bírja magát, egyszer csak megszólal az élethangja, ráadásul egy madár dallam formájában. És ahogy kezdek imádkozni, egyre inkább erősödik a fény, és egyre erősebb bennem is az érzés, hogy milyen csoda az, hogy a sötétség fölött győzött a világosság. Hogy húsvét hajnalán a halál fölött győzött az élet. És az életnek ezt az ünneplését lám, meg kellene tanulnunk Isten apró kis teremtményeitől, a már pirkadatkor éneklő madárkától. Mert jaj, sokszor olyan nehezen megy nekünk az, hogy már egyszerűen azért, hogy pirkad a nap, hogy a világosság visszaszorítja a sötétséget, és ismét új lehetőséget kapunk egy újabb napra. Ezért is már érdemes dicsőíteni a mi Teremtő Istenünket. Hát akkor, hogyha egy olyan hajnal virrat föl az emberiségre, amikor valaki legyőzte a mi ős ellenségünket, a halált. Mert igaz az, amit valaki nagyon találóan így fogalmazott meg, Isten maga lázadt fel a halál ellen, amikor Jézus halálával legyőzte a halált. Igen, mert Isten az élet pártolója. Ezért mondta már az Ószövetség emberének is azt, ami az Új Szövetség emberének is érvényes, nekünk is. Eléd adtam az életet és a halált. Az áldást és az átkot. Te azért válaszd az életet. És jaj, mennyi ember nem tudja választani az életet a szónak igazi, nemes értelmében. Hogy azt az egyetlen, megismételhetetlen, néhány évtizedre rugó, gyorsan elfutó kis életét is eltékozolja. Mert nem Isten szerint éli. Mert nem a Krisztus feltámadásának a jegyében éli. Mert a maga feje szerint, a maga bűnös gondolatai szerint, a maga ferdevágyai szerint éli, önfejűen, Istennek hátat fordítva, makacsul, szembeszegülve az élet urával. És ezért nem élet. Ezért nem élet. Sok-sok ember számára az élet. Ezért van annyi sóhaj, ezért van annyi keserűség, ezért van annyi csalódás, ezért van annyi rezignáció sok-sok ember szívében. És mondja, hogy ez az élet nem élet. Igen, a kisbetűs élet, a nagybetűs nélkül nem is élet. Igen, az önfejű, makacs, hitetlen, kételkedő, Istennel szembeszegülő élet nem lehet áldást hordozó élet. És nekünk ezért kell húsvétkor az élet urával találkoznunk újra. Akkor is, ha netán kételyek bújnak meg a szívünkben, mint Tamásnak. Akkor is, ha netán ilyen minden lelegyintő lemondással visszatérnénk régi ócska életünk foglalatosságaihoz, mint Simon Péter, a halász és a társai, Jézus halála után. Mert hogy minden hiába. Hiába hittünk, hiába bíztunk, mondták az emmausiak is, pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, hogy jön az új csoda az egész nemzetünk életében. S lám, nem így történt. Nagy pénteken el kell temetnünk minden reményünket. Mert a sírnál mindennek vége. Sokan ezt érzik, ezt mondják, ezt vallják. Így jönnek vissza a temetőkertből egy kedvesüknek a temetése után. És minden összeomlik fölöttük, a talaj kicsúszik alulluk, nincs kapaszkodó, mert nincs feltámadott élő Krisztus. Pedig húsvétkor meghalt a halál. Ennél radikálisabb hír nincs a világon, testvérek. 1969-ben, amikor az amerikai űrhajósok első ízben tették a lábukat a holdra, az akkori amerikai elnök Nixon különös lelkendezéssel így kiáltott fel: a világ történetében a teremtés óta ez a legnagyobb esemény. A neves prédikátor Billy Graham erre a kijelentésre röviden csak ennyit jegyzett meg akkor, 1969-ben. Az elnöknek talán igaza is lenne, ha Jézus Krisztus nem halt volna meg, és nem támadt volna fel. Márpedig ő feltámadt. És meghalt a bűnös emberért, a bűnös ember helyett, és feltámadt, hogy legyőzze az ős ellenségét, és ennél nagyobb esemény, és ennél nagyobb örömhír nincs a világon. Az, hogy az ember a holdra lépett, ez kismiska ahhoz képest, amit Krisztus tett, mikor a kígyó farkára lépett, és a kígyó fejére is lépett, hogy a szétavassa. Mert hogy már az első bűnesetkor megígérte Isten, hogy a kígyó ugyan a te sarkodat fogja mardosni, de jön az asszony magva, Jézus Krisztus, és ő majd a kígyó fejére tapos, hogy az ne marjon halálra, hogy a részünk ne legyen a kárhozat. John Donne, neves angol lelkipásztor és költő egy szemében, a feltámadás kapcsán gyönyörű versben így fogalmaz: miért hengcegsz úgy, halál? Csak mert e földi létben kegyetlen úrnak tartanak? Akit leütsz és elterül hanyat, nem hal meg, és engem se tudsz megölni. Az álom képmásod, mézes a csókja, belőle édesebb gyönyör fakad. Akiknek tört szemét ujjad lefogja, csontjuk pihen, de a lelkük már szabad. Sorsok s királyok rabszolgája vagy, s a méreg és a kór bérenceid. Mák s bűverő csak úgy elszenderít, akár te. Hát ne fúd fel úgy magad. Mi felkelünk, öröklét karja vár, s te nem leszel, meg fogsz halni, halál. Miért kiált fel diadalittasan Pál apostol? Az 1 Korintus 15 végén: halál, hol a te fulánkod, pokol, hol a te diadalmad? Mert lám, Jézus Krisztus meggyőzte a halált. Mert lám, a kő el van hengerítve, ahogy az asszonyok is ámulattal, döbben csodálkozással konstatálják, és a sír üres. Hallják is ennek a ténynek a megerősítését az isteni küldöttek szájából. Két férfi állva melléjük fényes öltözetben mondja: az asszonyoknak, akik Jézus sírjához siettek kora hajnalban a hétnek első napján, befejezni azt, amit nagypénteken nem tudtak befejezni, mert olyan gyorsan, septében kellett levenni a holttestet a keresztről és sírba helyezni, mert jött a szent nyugalom napja, amikor nem volt szabad halottakkal foglalatoskodniuk. És amit nem fejeztek be nagypénteken, azt fejezzék be majd vasárnap hajnalban, mert az már munkanap volt a zsidóknál, ugye? És lám, micsoda meglepetés éri őket. A kő el van hengerítve, a sír üres, akit ők keresnek, a holt Krisztust, nincs ott, mert feltámadott. Emlékezzetek rá, mint beszélt nektek, megígérte, mikor még Galileában volt, így mondva, szükség az ember fiának átadatni a bűnös emberek kezébe és megfeszítetni, de harmadnapon feltámadni. Hogyhogy elfelejtették az asszonyok Jézusnak a szavait? Hogyhogy elfelejtették a tanítványok, akik három évig csüngtek Jézus meglepő tanításainak sokaságát? Hogy törlődött ki a memóriájukból Jézusnak ez a többszöri ígérete? Hogy ragad le az ember csak annál, amit megtört, gyászoló tekintetével lát? Sírkamra, temetőkert, koporsó, a halál meg annyi kezenyoma, hogy ragad le az ember csak ennyinél? Miért nem tud hinni az isteni szónak, hogy szükség ugyan az ember fiának végigjárnia ugyanazt az utat, amit mi is végigjárunk? Nem egyszer akár gonosz kezeken át, nem egyszer emberi közöny, nem törődömség, hanyagság kíséretében jutva el betegségről betegségre és szenvedésen át a halálig. De van folytatás. Emlékezzetek, amint megmondta nektek még, mikor Galileában tanított titeket, hogy szükség az ember fiának harmadnapon a halálból feltámadni. Szükség, ennél nagyobb szükség nincs. Szükség a kenyér, szükség a víz, szükség a levegő, szükség a meleg szoba, szükség a jó fizetés, szükség a megelégítő, kielégítő nyugdíj, és szükség a siker, és szükség az eredmény, és szükség sok minden ebben a világban, ami kis rövid életünk idejében. De ennél nagyobb szükség, hogy feltámadjon a halál fölött győztes Krisztus. Ennél nagyobb szükség nincs. És hogy részesítsen minket is ebben a csodában. Nézzük csak meg, hogy mi történt ott. Ahol lezártnak hitte Pilátus, Kajafás, a Jézus ellenségei, ezt az egész kínos Jézus ügyet, súlyos követ hengerítve a sírkamra szájára, amit több férfi nehezen tudott tovább gördíteni, sőt le is pecsételték, és a római pecsét azt jelentette, hogy az feltörhetetlen, hogy az érinthetetlen, mert halálfia volt, aki egy ilyen hivatalos pecsétet feltört. Igen, ott, ahol szigorú fegyveres őrséget rendeltek egy sírkamra őrizetére, ilyen se volt még a történelemben. Miért kellene őrizni egy sírt a temetőben? Ha egyszer nem félnek attól, hogy mégis megtörténhet, amit ez a hitető legutoljára állított, de harmadnapon feltámadok. Ne örülj ellenségem, ne örülj halál, mert még visszajövök. Hányszor halljuk ezt? A kemény összetűzések rendjén, amikor egyik legyőzi a másikat, netán bebörtönzi, ne örülj úgy, mert még fordul a kocka, visszajövök, s bosszút állok én rajtad. Ugye ismerős ez Ludas Matyi történetéből is. Visszaveri Ludas Matyi kenden még ezt, és meg is teszi. Mert ugye vár az irodalomban is az igazságnak győznie kell a hamisság fölött, a jóságnak győznie kell a gonoszság fölött. De ez a húsvéti történet nem ilyen szép mese, hanem ez a húsvéti történet azzal folytatódik, hogy Jézus nem Pilátushoz megy vissza, nem Kajafáshoz megy vissza feltámadása után, hogy mint egy szembe kacagja őket és bosszút álljon rajtuk. És nem a római katonákhoz megy vissza, hanem Jézus az övéit keresi meg, akikben kételyek vannak, akiknek a reménységük összetört, akik azt mondták az Emmausi úton, pedig mi azt hittük, hogy ezekhez megy vissza, hogy hitükben megerősítse őket. Sőt, arra is buzdít némelyeket, gyertek, tapogassatok meg, adjatok nekem enni, hogy meggyőződjetek, hogy nem halucináltok, hogy nem képzelődtök, hogy nem fantommal van dolgotok, nem valami szellemjárásnak az áldozatai vagytok, hanem test és csont. Hozzátok hasonló és mégis más test. Eszik előttetek, ülle köztetek, meg is érinthettek. Át is ölelhettek, mint az asszonyok tették Jézus lábait átölelve, amikor leroskadtak előtte. Igen, mert Jézus Krisztus testben támadott fel. John Obdike hét húsvéti strófa című versében azt mondja, el ne védjük, ha feltámadt egyáltalán, testként tette. Ha a sejtek bomlása nem fordult vissza, a molekulák nem kapcsolódtak újra össze, az aminosavak nem gyúltak újra lángra, az egyház elbukik. Nem úgy, mint a virágok, visszatérve minden lágy tavasszal, nem úgy, mint szelleme a 11 apostol szájában és ködös szemében, de testként, mint a miénk. Ugyanolyan kéz és lábujjakkal, billentyűs szívvel, amely átdöfve meghalt, elsorvadt, megállt, majd maradandó erőből merítve újult energiával indult el ismét. Így. Igenis, így történt. És ezért mondja Pál apostol az 1 Korintus 15-ben, amit az első olvasáskor hallottunk, hogy ha Jézus Krisztus fel nem támadott, akkor mi minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert akkor nincs bűnbocsánat. Mert akkor nincs hazatérési lehetőség. Akkor nincs újrakezdési esély egy elesett, elbukott bűnösnek. Akkor marcagolhatja egy életen át a lelkiismeret furdalást. Üldözheti a sírig az elkövetett bűn, és az alól nincs ki föl szabadítsa. És vágyhat a békességre sóvárgó lélekkel, de soha meg nem fogja kapni, ha nincs feltámadás, ha nincs feltámadott Krisztus. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha nincs Krisztus feltámadása. Örökre kizártak maradunk. A helyzetünk rosszabb lenne a hitetlenek helyzeténél, a pogányok helyzeténél. Kétségbe ejtőbb helyzet nem lenne ezen a világon, mint sem az, ha Jézus Krisztus nem győzte volna le a halált. Spurgeon, 19. századi neves angol igehirdető azt mondja, hogy Krisztus feltámadása a kifizetett adósság nyugtája. Igen, adósai lettünk Istennek a bűneset következtében, mint ahogy adósai vagyunk egymásnak folyamatosan. Miért mondja az ige? Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Jaj, mennyire adósa vagyok a társamnak a szeretettel, még mindig. És mennyire adósa vagyok a gyermekemnek a szeretettel, mert mennyi mulasztást követtem el velük szembe. Sokkal több szeretetet kellett volna kapjanak tőlem, mint amennyit kaptak. És sokkal több időt kellett volna szánnom rájuk, mint amennyit rájuk szántam. Mert jaj, sokszor fontosabb a munkám. Sokszor fontosabb a szolgálat. Meg fontosabb a pénzszerzés, mint az, hogy a gyermekemnek több időt, több szeretetet adjak. És jaj, adósai vagyunk az Istennek, és adósai vagyunk egymásnak, és ezért kellett valaki kifizesse minden tartozásunkat. Ezért mondja Spurgeon, hogy a Krisztus feltámadása nem más, mint a kifizetett adósság nyugtája. Péter apostol azt mondja, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ott a Sánta meggyógyítása utáni beszédében, mikor megmagyarázza, hogy mi is történt ott, jeruzsálemi templomban, egy bérember meggyógyul a Krisztus nevében, a feltámadott, élő Krisztus hatalma által. Azt mondja, ti gonosz kezeitekkel megfogva megöltétek, de Isten őt feltámasztott. Mi a húsvét? Isten válasza az emberi gonoszságra. Arra a gonoszságra, amivel megölte Krisztust. Arra a gonoszságra, amivel Kain agyonütötte a testvérét. Arra a gonoszságra, amit én elkövettem a másikkal szemben. Akkor is, ha nem ütöttem nagyon. De a szavaimmal megsértettem vérig. És mulasztásaimmal vétkeztem ellene nagyon sokszor. Igen, erre a gonoszságra, erre a szalonképesre fényesített gonoszságra, amit nem merünk bűnnek se nevezni, hanem ma már inkább elpszichológizálva azt mondjuk, jaj, hát emberi gyengeség, meg hát mindenki tévedhet, nyilván akkor én is. De hát ugye ezt el kell néznünk egymásnak, toleránsok legyünk egymással szemben. Ne emlegessük fel egymás dolgait. És akkor én is nyugton vagyok, mert senki nem kapargatja elő az én szennyeseimet sem. Hát nem ez a megoldás. Hanem a megoldás az, hogy szembesüljek gonoszságommal, és azzal a válaszsal, amit Isten ad az emberi gonoszságra, hogy Jézust feltámasztja. Nem azért, hogy visszaküldje a gonoszokhoz, és agyon csapja őket, hanem azért, hogy megmentse őket. Hát itt van az isteni bizonyíték, hogy a kereszten is imádkozott azokért, akik őt átszegezték. És a paráznaságon rajta kapott asszonyt nem hagyta agyonkövezni, pedig a mózesi törvény ezt írta elő, hanem azt mondja, én sem kárhoztatlak téged, eredj, de többé ne vétkezz. Kezdj új életet az én erőmmel. Az én erőmmel. Te erőddel sose fogsz tudni új életet kezdeni. Tanultuk ugye a KT-ban, mit használ nekünk Krisztus feltámadása. Hármas válasz van erre. Először feltámadásával legyőzte a halált. Másodszor az ő erejével minket is új lelki életre támaszt. Hogy kezdhess újat Krisztus nevében. És harmadszor az ő feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunk biztos záloga. Ha egyszer ő feltámad, ha egyszer Istennek van hatalma, volt hatalma, feltámasztani Jézust, akkor lesz hatalma minket is előhozni a sírba. Hogyan? Kérdezte az egyik kétkedő férfi, a tudós barátját, a keresztény tudós barátját. Newton, a nagy fizikus. Hogyan? Hogyan fogja Isten feltámasztani, előhozni a porból azt, aki már porrá lett? Emlékeztek, valamikor emlegettem ezt a történetet. A nagy tudós előhúzott a fiókjából, egy kis edénykéből, kiborítva az asztalra vasreszelék csomót. Aztán elővette egy nagy mágnest, Hogyan? Így nélkül. És a mágnes oda közelített a vasreszelékhez, az magához húzta, vonta a vasreszelékeket. Na, így fogja Isten magához vonni a feltámasztáskor. A port, és ismét testet fog adni neki. A Jézus dicsőséges testéhez hasonló testet. Nem ezt a romlandót, nem is szeretném, hogy fájjon a fogam, meg a vállam, hanem dicsőséges testet, mint a Jézusé a feltámadása után. Nincs itt, mert feltámadott. De hogy nincs itt, ez ne hangoljon le, ez nem azt jelenti, hogy megsemmisült, hogy eltűnt, mert akkor nincs reménység, hanem feltámadott. Ez pedig azt jelenti, hogy más létforma, más dimenzióhoz tartozik. Még itt lesz egy darabig, 40 napig, ugye jött-ment, el is tűnt hirtelen előlük, meg is jelent, de mindig csak az övéinek, hogy aztán végleg mennybe emeltessék az ő dicsőséges feltámadott teste. Igen, ebben a dimenzióban akar minket is majd megajándékozni Isten az örök élettel. De addig lélekben új életre támaszt most azért, hogy ne felejtsük el, hogy az ő ereje, amivel legyőzte a halált, le tudja győzni benned és bennem a gonoszt, le tudja győzni a bosszúvágyat, le tudja győzni az irigységet, a haragot, a félelmet, a kételyt, a hitetlenséget. Mert ezeknek a legyőzésére van nagy szükség. Szükség feltámadnia, szükség legyőzetnie mindezeknek bennünk. Ahhoz, hogy emberhez méltó életet éljünk. Mint ahogy történt második világháború után Hollandiában, pontosabban később Németországban, mert a náci uralom idején, amikor a németek lerohanták Hollandiát, ott is ugye a zsidókat összeszedték, és egy testvérpár, két nőtestvér, Corrie ten Boom és az ő nővére, Betsy, egy zsidó családot bújtatott hosszú ideig. A nácik felfedezték, elhurcolták nem csak a zsidókat, hanem őket is, a bújtatókat koncentrációs táborba. Ahol borzalmas kínok között az idősebb lánytestvér, Betsy, meghalt, lesoványodva. Corrie viszont túlélte a borzalmat, és a háború után előadásokat tartott a megbocsátás erejéről. A Krisztusban nyert új életről. És egy ilyen előadói körút során eljutott Németországba is. És az előadás után oda megy hozzá egy férfi. Megszólítja őt. És az asszony ráemeli a tekintetét, és rögtön felismeri. És kezét nyújtja ez a férfi az előadó hölgyhöz, és azt mondja, hogy emlékszik, a Ravensbrücki koncentrációs táborban én őr voltam, ahol maga is a nővére fogolyként volt jelen. Bólint, Corrie, és közben élete legnagyobb lelki tusáját vívja, mikor látja, hogy megbocsátásra nyújtja felé a kezét, ez az egykori náci német őr. És közben mondja az őr, valamikori őr, de azóta én megismertem Krisztust, megtértem, és átéltem Isten nagy bocsánatát. És most azt szeretném hallani az ön szájából, hogy ön is megbocsát nekem. Imában fölsóhajtott ez az asszony, mert belül egy rettenetes küzdelem zajlott, hogy most mit tegyen ezzel az emberrel. Mert közben lejátszott a szeme előtt mindaz, amit ott átélt, az a sok borzalom. Megjelent a szeme előtt az ő nővérének összeaszott teste az éjségtől, meg a kínzástól. Meggyötört teste majd a halála. És egyszer csak kinyújtja a kezét, megragadja ennek a németnek a kezét, és azt mondja, megbocsátok neked, testvérem a Krisztusban. Mert Isten is megbocsátott nekem. Testvérek, ez az a krisztusi új élet. Az ő feltámadásának ereje egy ember életében, ami képesíti arra, hogy a valamikori kínzójának is békejobbot nyújtson. Megrendült lélekkel és könnyes szemekkel kimondja, hogy megbocsátok neked, testvérem. Nem ellenségem, akin bosszút kell állni, hanem testvérem a Krisztusban. Lehetne itt napokig sorolni az ilyen történeteket, amelyek mind-mind bizonyságai annak, hogy Krisztus feltámadt, hogy él. Mert csak egy élő Krisztusnak van hatalma, ilyen hatalmas fordulatot meghozni valakinek az életébe. És aki átélte ezt a lelki nagy fordulatot, és megkapta bűnei bocsánatát, és ennek birtokában tud ő is menni, megbocsátani, és Krisztus szeretetét vinni másoknak, és örömhírként belezengeni a világban, hogy Krisztus feltámadt az én életemben is, és él, és ő uralkodik. Tört testemben is, próbáim között is, betegségemben is, gyászomban is. Ő az Úr. Nos, ezek annak a bizonyítékai, hogy Jézus él. Áldja meg Isten téged, drága húsvétot ünneplő testvérem, ennek a nagy felismerésnek az örömével, hogy a sír üres, nincs ott Jézus, ne keresd, halott ceremóniák szorításában, mert Jézus él. Hol él? Nem csak az Atya jobbján láthatatlan mennyei fenségben és dicsőségben, hanem lelke által, ereje által benned élhet, köztünk él, és ezért jöttünk ma is ide ilyen korán reggel, mert kinek lenne hatalma és ereje összegyűjteni emberek millióit húsvét reggelén a világ minden keresztény templomába, hanem egy élő, feltámadott és köztünk és bennünk uralkodó Krisztusnak. Áldott legyen azért, hogy ilyen ünnepet ajándékozott újra nekünk. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 236-os éneket. 236-os ének így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Köszönjük, feltámadott Krisztus, hogy üres a sír. Nem kell téged temetőkertben keresni a holtak között, mert te élő vagy. Az élők között kell téged keresni. bárcsak felfedezhető, megtalálható lennél közöttünk is, gyülekezetünkben, családainkban, szívünkben, megújult, megtisztult életünkben. Bárcsak felfedezné a kételkedő, békétlen szívű világ a te megváltott néped körében a te békességedet, azt a tiszta örömet, amit tőled származik. Ó, bárcsak megnyugvásra jutna sok-sok zakatoló, nyugtalan lélek a te közeledben, amikor találkozik veled a feltámadottal. Talán egy betegség mélységében, talán egy veszteség próbájában, vagy talán éppen örömében, amikor kicsordul a hála a szívéből, és sok-sok ajándék fölleltározása nyomán rátalál a nagy ajándékozóra, az élő Istenre, Krisztusban. Istenünk, köszönjük neked, hogy ezt a csodát akarod újra és újra megvalósítani mindnyájunk életében. Jézus Krisztus győzelme, feltámadása által. Ennek jegyében kérünk, Urunk, vigaszt a gyászoló testvéreknek, bátorítást a bátortalan szívűeknek, gyógyulást a betegeknek, és kérjük, hogy áld meg további ünneplésünket kegyelmes, gazdagító jelenléteddel. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el kiki csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadott szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretet szolgálati persejben mai nap folyamán külön adományokat fogadunk el a 6. éves teológiai hallgatók tanulmányi útjának az anyagi támogatására. Kisjenő teológiai professzor testvérünk küldött egy segélykérő levelet, hogy segítsünk egy tanulmányút finanszírozásában a 6. éves teológus testvéreknek. Örömmel jelentem, hogy tavaszi gyermeknapot fogunk tartani gyülekezetünkben 2. április, tehát a ránk következő hét szombatján, 10 és 14 óra között lesz ez a gyermekprogram. Várjuk a 4-től 14 éves korig terjedő gyermekeket, színes programmal, ebéddel fogjuk várni a gyermekeket ránk következő szombaton 10 órától. Megjött az Üzenet című újság, a Református Család című folyóirat, az Örömhír című gyermeklap, akik megrendelték hátul az asztalnál, átveheti. Az Örömhírből van még néhány szabad példány, amit meg lehet vásárolni, 3 lej 50-bani darabja, vigyünk gyermekeinknek, unokáknak, ebből nagyon színes, sok olvasmány van benne, amit fel lehet olvasni gyerekeknek, játszólapok, kiszínező oldalak vannak benne, amikkel lehet gazdagítani szellemileg, lelkileg a gyermekeket. Testvérek, a múlt évre befizetett adó, ami az állam kasszájában van, annak a 2%-a ebben az évben is átutalható a törvény alapján bármilyen non-profit szervezetnek, így tehát az egyháznak is, aki szeretné gyülekezetünknek átutalni ezt a 2%-ot, hogy ne maradjon az állam kasszájában, kérjük, hogy vigyen ilyen űrlapot hátul a hátsó padoknál, meg a kiáratnál is, ott a kis teremnél található, ebből az űrlapból kitöltve, aláírva kérjük visszahozni, legkésőbb áprilisban, és április végéig, hogy aztán be tudjuk összesítve vinni a pénzügyhöz. Mi majd összesítjük, és bevisszük a pénzügyi hivatalba. Azt is hirdetem, hogy a presbitérium január elejé határozata alapján, januártól kezdődően ebben az évben már az egyház fenntartó járulék összege emelkedett egy kicsit. A kereső testvérek 70 lejt fizetnek minimálisan fejenként, és a nyugdíjas testvérek 50 lejt ettől az évtől kezdődően. Testvérek, a húsvéti ünnepi istentiszteltek rendje a továbbiakban úgy alakul, hogy ma este 6 órakor lesz ünnepi istentisztelt, holnap másodnapján délelőtt 10 órakor, az ifjúsági csoportunk szolgálata fogja színezni a holnap délelőtti istentiszteleti együttlétet, holnap másodnapján 6 órakor, és harmadnapján délelőtt 10 órakor lesz még ünnepi istentisztelet. Szeretettel várjuk ezekre a testvéreket. Harmadnapja este 7-kor már a házi bibliórai közösségek lesznek. Akik ide járnak ebbe a kistermi közösségbe, azoknak is hirdettem, hogy az este 7-kor kezdődik most már a nyári időszámítás ideje alatt. Minden házi imaköri csoport keddeste 7-kor kezdődik. Most pedig készüljünk testvérek a húsvéti ünnepi úrvacsorára. 264. éneket énekeljük. 264-es ének mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Lelkem esélye hozzád menni, ám már gyenge ereje.
Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a Korintusbeliekhez írott első levele 11. fejezetének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Helyezze fogalmi. Kedves testvéreim, húsvét ünnepén alkalomról alkalomra átéljük a megváltásunknak, a szabadításunknak a csodáját egy közösségben. Átéljük azt, hogy nem véletlenségből születtünk erre a földi világra, és nem véletlenségből váltott meg bennünket az Úristen. Eleve elrendelt bennünket, és eleve elrendelte Krisztusnak az útját. Az Úristennek tervében benne volt az, hogy Jézus Krisztus végig szenvedje földi életútját, hogy nagypénteken meghaljon, alászálljon a poklokra, hogy harmadnapon feltámadjon, és hogy ezáltal megnyissa számunkra a mennynek a kapuját. Talán sokaknak megbotránkoztató az, hogy a kereszt útján, a szenvedés útján jön, és így hoz számunkra szabadítást. Talán az is megbotránkoztató, hogy sok esetben szigorú Istenünk van, és valóban a bűnt illetően szigorú. De ugyanakkor átélhetjük az ő irgalmát, kegyelmét éppen ebben, hogy egyetlen fiát, Jézus Krisztust küldte el. Tudjátok, az a nagy csoda, hogy Jézus Krisztus ezt az életutat, ezt a megváltást, a szenvedést önként és tudatosan vállalta. Már 12 éves korában ott a jeruzsálemi templomban is azt mondja a szüleinek, hogy hát ti nem tudjátok, hogy nékem az én atyám dolgaival kell foglalatosnak lennem. Tanítványunknak újból is újból mondja, hogy hát nekem Jeruzsálemben kell lennem. Nekem meg kell halnom, és harmadnap feltámadnom. Figyelmezteti a tanítványokat, és ők hajlamosak mindenről elfeledkezni. Mit jelent ez reánk nézve? Úgy gondolom, hogy ez jelenti a kegyelmet, de úgy gondolom, hogy ez kötelez is bennünket. Kötelez arra, hogy nem csupán Jézus Krisztus legyen az, aki önként és tudatosan vállalja a szolgálatot, a szenvedés útját, hanem elvárja azt, hogy mi is ezt önként, tudatosan tegyük. Nem azért, mert kényszerítenek erre bennünket. Nem azért, mert emberek ezt várják el tőlünk. Hanem azért, mert miután én elindultam ezen az életúton, éreztem azt, hogy nem vagyok egyedül, velem jön. Segít nekem ebben. Testvéreim, tudjuk-e azt, hogy miért élünk? Tudod-e azt, hogy miért élsz? Tudod-e azt, hogy merre tart az életutat? Tudod-e azt, hogy miután a földi élet után lehúnyod a szemed, utána az örökké valóságra fogod majd azt felnyitni? Úgy gondolom, hogy nem csupán tudatosítani kell ezt, hanem az, aki így tudatosan akar élni, az felkészül arra is, hogy valamit maga után hagyjon. Azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus azt hagyta hátra, amit így olvashatunk a szereztetés ígében, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És alkalomról alkalomra jövünk is, ezt tesszük, vesszük az ő megtöretett testét, kiontott vérét, és ezáltal részesülünk a bűnbocsánatban. Ezáltal akar bennünket felszabadítani bűneink súlya alól. De ennél tovább megy Jézus Krisztus. Nem csak azt hagyja a tanítványokra, hogy ezt cselekedjétek, hanem feladatokkal is megbízza őket. Gyógyítsatok, okosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ne szerezzetek magatoknak aranyat és ezüstöt, és ahova beléptek, oda békességet vigyetek. És hogyha számba veszük mindezeket az örökségeket, jelen van-e a mi életünkben? Jelen van-e az, hogy tudunk a másik életére úgy hatni, hogy abból valóban gyógyulás van? Vagy pedig talán naponta sebeket ejtünk? Tudunk-e szétosztogatni? Hogy ne csupán önmagamnak szerezzek vagyont, hanem abból osztogassak. Tudunk-e békességet szétárasztani környezetünkben, hogy újból és újból békételen vagyok én, meg békételenek a körülöttem lévő emberek. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy békesség néktek. És akkor, amikor mindezeket felsorolom, lehet, hogy azt mondjátok, és azt mondod, hogy én képtelen vagyok ezt megtenni. Hát újból és újból ebben elbukok. De ezért van megterítve az Úr asztala, hogy tőle nyerjük az erőt. Hogy általa tudjunk mégiscsak békességet szétárasztani. Mégiscsak gyógyítólag hatni a másik életére. Jöjjünk hát így, és nyerjünk erőt. Azért, hogy miután eltelik ez az ünnep, a piros betűs napok, utána a hétköznapokban is átéljük azt, hogy nem vagyunk egyedül, hanem jön velünk. Ígérete szerint velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Ebben segítsen és ebben áldjon meg mindannyiunkat teremtő, megváltó, szabadító Istenünk. Amen. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a Szent és Kegyelmes Isten színe előtt.